3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Németh Lászlóról fogunk beszélni, aki egy tisztviselő nagybányai családból származik, aztán a többi életének a többi része már Magyarországon, Budapesten folyik, tehát részben itt végzi el a francia-magyar szakot, illetve azt abba hagyja, és aztán átiratkozik az orvosira, a fogorvosi rendelőt is nyit, és aztán ugye a pálya egészen másfelé kanyarodik. Egy olyan írói, közírói életműről beszélünk vele kapcsolatban, ami nagyon sok vitát generált egyébként már a maga idejében, a maga korában is. Tehát tulajdonképpen a Németh László életmű folyamatos viták közepette fejlődött, nőtt, alakult, vagy torzult, ahogy nézzük. És hát később természetesen ezek a viták újra kinyíltak. Ma nem igen beszél erről már senki, vagy legalábbis én nem tapasztalom. De mindenképpen egy olyan jelenségről van szó, egy olyan kortünetről, egy olyan áthúzódó hatásról, amiről érdemes szót váltani. Gyuri, kezded?
Hát tulajdonképpen nagyon furcsa. Azzal kezdem, ami elképesztően nagy mű, és ami hát világirodalmi nagyság, és hát Nobel-díjat kellett volna rá kapnia, ez az Iszony. Én sok Németh Lászlót olvastam, a regényeit is elolvastam annak idején, és hát többnyire untam őket, ezt be kell vallanom. És most az eszékről, meg az egyéb politikai, ideológiai jellegű dolgokról egyenről nem beszélek. De volt egy olyan műve, ami már ifjú koromban megkapott, és úgy hihetetlen borzongással olvastam végig az egészet. És hát most erre a műsorra készülve tegnap estétől elkezdtem olvasni, ez az Iszony című regény, ami 1947-ben jelent meg, és hát végig kellett olvasnom. Elképesztő remek mű. És hát ez egy Kárász Nelli nevű nőnek a története, aki egyes szám első személyben meséli el, hogy hogyan nem szerette igazán, akihez férjhez ment, egy Takaró Sándor nevű palion, és meggyilkolja. Gyereket szüleg meggyilkolja, utána az orvos olyan halotti bizonyítványt állít ki, hogy ne ítéljék el, és aztán elmegy ápolónőnek. Na most, szóval elképesztő, hogy egy ilyen monológ, ami regényterjedelmű monológ, hogy hibátlan legyen. Egyetlen egy fél mondata nincs, amiben valami gigszer érződnek. Tökéletes belső moló, ez nagyon értelmes nő, nagyon okos, nagyon jól látja magát, a világot, és valami irtóztató undor van benne a világgal, meg az emberiséggel szemben. Olyan cigányos link, olyan olajos az egész, olyan nyúlós, és nem bírja elviselni. Pedig amúgy egy normális biológiával született nő, és rendkívül értelmes, és hihetetlen ez a monológ. És a végén tulajdonképpen könyvre kell fakadni. Elképesztő, hogyha ez nem magyar szerzőnek a műve, hanem mondjuk franciával jelenik meg, azonnal Nobel-díjat kap érte. Óriási mű.
Pali, ha jól tudom, akkor neked a horvát Németh Lászlóról van hasonló véleményed, ami ugye egy talán a nyugat novella pályázatán nyert annó.
Igen, de először is hagyd mondjam, hogy nekem is az Iszony volt, amit középiskolás koromban olvastam először, és utána az összes többi Németh László regény, amit elolvastam, és amelyek közül sok-sok tetszett, vagy történelmileg elgondolkoztatott, mint például az Utolsó kísérlet Jó Pétere. De az Iszony az, ami a legnagyobb. Tényleg azért, mert amit a Gyuri elmondott, tehát, hogy itt találkozunk egy nővel, egy teljesen hitelesen megteremtett női sorssal, és találkozunk egy az élet kegyetlen érzelmi realitását köntörfalazás nélkül nagyon izgalmasan bemutató dologgal. Na most Németh Lászlóról, ami a köztudatban él, hogy ő a népi íróknak, a népi jobboldalnak, az antiszemita népi dolognak egyfajta atya úristene, akinek nagyon sok káros nyilatkozata volt, aki önmagában is egy hisztérikus jelenség, akinek rengeteg utopisztikus írása van a minőség forradalmától a kert magyarországi, aki, és itt lehet sorolni tovább, és tényleg nagyon gyakran elfelejtjük. Lehet írni Németh László rengeteget, és írtak is az ideológusról felmagasztalva, zászlótartóvá kinevezve, de ő elsősorban író, és íróként robbant be szószoros értelmében az irodalomba, és ez számomra, én is újra olvastam, ha nem is az Iszony, de a Horvátné meghal, azzal kapott meg, azzal a realizmussal, ahogy én is emlékeztem anyám szülőfalujára, Penészlekre, az Isten háta mögött, abban az elzártságban, abban a zártságban, merevségben, amelyben leírja a magyar paraszti univerzumot. Igen, az univerzumot írja le Németh László ebben a novellában, és nem tesz semmifajta engedményt. A népi íróknak ez a nemesi és honorációr középosztályból származó alakja talán legműveltebb, biztos, hogy a legműveltebb képviselője, úgy robban be a 20-as évek közepén, hogy a paraszti világról egy hibátlan dolgot tesz le az asztalra. Ezt azt is tudni kell, hogy ez a paraszti világ egy különleges paraszti világ, ez a Fejér megyei szilasbalhási gazdag paraszti világ, a falu közepének a gazda rétege, és nem az Íj és Gyulai, Délfejér, Észak-Tolnai puszták népéről van szó, de önmagában is, lélektanilag is hiteles, ahogy a házasságot, a kudarcát, az együttélésnek, azt, hogy menekül mindegyik szereplő igazából az anyagiasságba, a jusba, hogyan dolgozza föl azt a fajta érzelmi elsivárosodást, amely az öregséggel, a megöregedéssel járt. Hát számomra ez egy hibátlan, remek mű, és csak sajnálni tudom, hogy Németh László utána teljesen mással akart foglalkozni. A magyar irodalom, és bizonyos értelemben a magyar nemzet organizátora akart lenni, és hát természetesen ebben a törekvésében sokszorosan elbukott.
Ami az Iszonyt illeti, egyébként az én kisvárosi nagyobb családom, klánom, mondjuk úgy, nőtagjainak a polcán ott volt az Iszony. Ott volt rengeteg lektőr, Szilvási Lajosok meg egyebek, de ott volt az Iszony, mert a nők, mint a saját sorsokat olvasták volna ki egy ilyen nagyon macsó délaföldi világban, és hát gyakran láttam, hogy anyám meg is siratta, amit olvast. Tehát ezt csak alá tudom húzni, amit Gyuri mondott, hogy ez megragadja az embert, és hát teljesen mindegy, hogy honnan jön az olvasó, megragadja. De kénytelenek vagyunk foglalkozni azzal, amiről Pali azt mondta, hogy hát sajnos egy olyan utat választott, ami, hát most mondjuk fogalmazunk úgy, rengeteg vitával jár. Gyakorlatilag szinte mindenkivel összeveszett, még Babiccsal is, aki pedig ugye a mentora volt. Aztán Babics milyen, ő tudott, ő nagyon durva lenni sértődöttségében, nagyon keményen neki is ment. Amikor már indult a tanú az egyszemélyes folyóirat a Németh Lászlónak, akkor azt írta róla a Nyugatban, hogy cselédszoba és hátsó lépcsőszagú kritikákat ír, és hát inkább bíró ő, mint tanú, és akkor még megengedi a saját feleségének, Babics, hogy szintén a Nyugatban neki menjen Németh Lászlónak. Összeveszik Móriczal is egy csomó esetben. Szóval egy ilyen nagyon magányos, utat járó emberről van szó. Mi az, amit erről az útról el tudunk mondani? Ugye említetted a minőségforradalmát, lehet említeni még a kisebbségben.
Mielőtt rendkívül negatív véleményt mondok az ő közszerepléséről és az eszméjéről. Rengeteg drámát is írt. Tehát azt ne felejtsük el, hogy és pontosan tudta, amitől az iszony remek mű. Attól remek mű egy alkotás, hogy van benne egy az emberiséget megmutató nagy alak. Ez a Kárász Neldi, akinek a nevében ő az iszonyt írja, ez egy olyan hatalmas alak, amelyik az emberiség helyett áll, és amelyik olyan vonását mutatja föl az emberiségnek, amilyen addig a magyar és a világirodalomban nem volt. Vannak olyan nagy művek, amelyek csak a nagy alak megteremtése miatt élnek. Ilyen például a Svejk. Hát az, vagy a Don Quixote, és sorolhatnám. A magyar irodalomban is vannak ilyen óriási alakok. Jóka is csinált ilyet. Mikszát is jó párat. Móri Zsigmond. Tehát a nagy irodalom az alakteremtő irodalom. Na most, amikor ő drámákat kezd írni, akkor ezzel tökéletesen tisztában van, és nagy alakokat választ drámai hősnek. Hát Galilei, Széchenyi, Bolyai János, nem tudom, hát sorolhatnánk.
Petőfi.
Igen.
Hetedik Gergely.
Igen, tehát ezeket a nagy... És hihetetlen gyenge darabokat ír. Ez borzasztó érdekes. Hogy mitől? Miközben, például az Iszonyban, hát van egy akkora drámai jelenet, amikor az orvos és közte valami szövetség jön létre hallgatólagosan a hulla fölött, akit hát ő maga ölt meg párnával a Kárásznál, szóval a férje. Elképesztő drámai, ha prózát ír, de amikor nem prózát ír, hanem drámát, akkor alkalmazkodik egy olyan statikusnak nevezhető dramaturgiához, amelyikben csak rosszat lehet írni. Herceg Ferencből ismerjük ezt a dramaturgiát, meg egészen elmegy Páskándi Gézáig. Hát különböző tehetségű emberek írták, hol jobb, hol rosszabb, de mondhatnám Tolstoj Leót, akinek a Lusz Svétel Fjomnyon Sztárszt Fény a Sötétség Birodalmában című darabja. Hát úgy rossz, ahogy van, pedig hát nagy íróról van szó. Tehát egy olyan statikus dramaturgiát alkalmaz, amelyikben eleve adott, hogy vannak a népi szereplők, akik imádják és rajonganak a nagy emberért, teljesen mindegy, hogy a Husz vagy a Galilei, és akkor bemutatják, és akkor ja Istenem, történik, ami történik. Ezek gyenge darabok, de közben játsszák őket, mert hát középiskolásoknak hát egyszerűbb bemutatni egy ilyen darabot, mint megtanítani nekik a történelmet. És hát az én ifjúkorom a Bolyai János általános gimnáziumban a két Bolyai jegyében telt el, és hát nem győztünk csodálkozni, hogy milyen érdektelen és unalmas, miközben az, hogy a párhuzamosok találkoznak a végtelen, hát az azért nem akármi, ugye? Szóval érdekes, hogy bezárta magát a drámában egy rossz dramaturgiába, mert statikus dramaturgiába, és közben pedig prózába képes volt igazi drámaiságot teremteni. Na ez az irodalmi működése természetesen, de hát ami az ő közéleti, ideológiai működését illeti, mert hát ő is úgy látszik mindennek jött, mint Adi. Ez azért átok a magyar irodalomban, az intézményember, amelyik az intézmény hiányból adódik. És hát azért Kelet-Európában elég sok ilyen van, hogy rendkívül kártékony volt, amit ő kitalált ezzel a mély magyar, híg magyar, jött magyar és zsidó négyes felosztással. Az nem úgy van, hogy a zsidók azok híg magyarok vagy jött magyarok, mert nem lehetnek azok zsidók, mert azokat nem lehet integrálni. Na most ez a jött magyar, ez mondjuk Herceg Ferenc, ugye, mert hát sváb. Uh-huh. A híg magyar az Petőfi, mert még idejébe lett, úgy látszik magyar, a mély magyar Arany János. Na most ennél kártékonyabb elméletet kitalálni, közvetlenül azután, hogy egyáltalán a magyar nemzeteszme úgy megragadt volna az állampolgárokban, és így diszkriminálni faji alapon végül is embereket, kizárni a magyarságból, Hát ennél rosszabbat egy nemzetállamban nem lehet csinálni.
Palim, téged kérlek, hogy folytasd, de ha megengeditek, én egy percre egy összefoglalót elmondanék a kisebbségben, nem az enyém, mert erre nem merészkedem, hanem Lackó Miklósé. Ő azt mondja, hogy Németh László szerint Európa a mennyiség bűvületébe esett, összefoglalva mondom, nem szó szerint. Tehát fejlődésképtelenné vált a bolsevizmus és a fasizmus, azok torz kísérletek voltak és vannak a megújítására. Vissza kéne nyúlni Németh László szerint a kapitalizmus előtti hagyományos értékekhez, ahol a tömegtársadalom még nem nyelte el a minőséget, és azzal folytatja, hogy erre az ösztönzés Kelet-Európából jött, vagy jöhet. Itt még vannak használatlan kultúrerők, itt ugye a minőségforradalom, van még minőség. A magyarság ebben kitüntetett szerepet játszhat, nem olyan formátlan, mint a szláv, mondja Németh László, de romlottabb, sokkal romlottabb, mint a többi kelet-európai nép, mert a vezető rétege egy híg magyar vezető réteg, ami nem volt képes a hazai viszonyokhoz adoptálni a felvilágosodást, a liberalizmust. A romlás másik oka pedig az asszimiláció. A magyarok nem tudták a nyugati viszonylagos pozitívumokat sem megvalósítani. A jött magyarok, félmagyarok, németek, szlávok, zsidók, a vezető híg magyarokhoz asszimilálódtak ugyanis, így lett kisebbség a magyar. A mély magyarok, Adi, Kemény, Berzsenyi pedig torzok maradtak. Így Lackó Miklós, parancsolj, Pali.
Én vitatkoznék Gyurival, hogy ennek a szövegnek az elsődleges célja, vagy szándéka faji alapú lett volna, de én is ugyanúgy egy teljes, hogy is mondjam, hát kudarcnak, így bizonyos értelemben hatásában átkosnak tartom ezt az eszét, amely maga is haragból született, hiszen a Szekszi Gyula és Babits Mihály által felhívást kapott Németh László, mint annyian mások, hogy a Mi a Magyar című kötetbe tegyek közé ő is a megfontolásait. És nem is akármilyen címen kapta. Tehát ő volt a fiatalság bálványa. Maga is alig volt, még nem volt 40 éves, 38 éves volt, amikor az eszé megjelent. És egy teljes különállást akart elérni a hivatalos Magyarországtól, abtól a hivatalos Magyarországtól, amit ő Babicsban, Szekszűben is látott, amely egyfajta megalkuvó, nyugatias, és a magyarságot épp úgy kisemmizi, mint az, ami egyébként közben már bőszen alkotta a zsidó törvényeket, és amellyel szemben Szekszű és Babits szemben állt. Hát ne felejtsük el, hogy ekkor már működött a szellemi honvédelem. A magyar nemzetnek volt felelős szerkesztője Szekszű Gyula. Tehát itt egy magányos dologról van szó, amely egyébként nem független sem hatásában, sem genezisében attól a borzalmas tragédiától, amelyet okozott az asszimiláció vita, illetve az abban lévő kirekesztő szándékok, vagy dacos sértődések. De itt elsősorban mégiscsak arról van szó, amit Babits írt kritikaként, hogy a cím nem szerénységet fejez ki, hanem a kisebbség gőgéjét a szerző szótárában, egy olyasfajta koncepciót, ahol az áldozatiság azzal függ össze, hogy van egy igaz, de mindig elnyomott magyar réteg, amelyet mindenki más elnyom. Én ebben szemben, Gyurival szemben másodlagosnak tartom az osztályozásnak a különböző szempontjait, de hát ez csak persze az én véleményem. Tehát mindenki híg, értéktelenebb, még akkor is, ha értéket hoz létre. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy Németh László valóban világirodalmi műveltségű volt, és a zsidó irodalmat is tudta értékelni, a német irodalmat is tudta értékelni, bár éppen ebben a pamfletben a németet csinált irodalomnak nevezi. Itt arról van szó, hogy megalkot egy rögeszmét, az elveszett, lemaradt mély magyarságot, és amelyben egyébként tudtán kívül olyan dolgok is benne vannak, hogy a románok azért állnak közelebb, mint például a németek és a zsidók a magyarokhoz, mert hogy ott a mély románság egyfajta mély kultúra sokkal közvetlenebbül érvényesül. Önmagában ez az állítás is lerombolja azt a fajta nacionalisztikus vagy nacionalista ambíciót, ami ebben a pamfletben lebeg, és amely egyfajta kitüntetett, kiválasztott magyarságot akar megtenni, hiszen pontosan ami közös a mély románban és a mély magyarban, az közös a mély németben, a mély franciában, a mély zsidóban, bárkiben is, az egyetemes. Annak nincs nemzeti arca. Csak hogy ezt a dolgot itt nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni Németh László. Az életműnek valószínűleg tényleg ez a kétségtelen mély pontja, mondhatjuk még a szárszói beszédnek a borzalmas kifejezéseit a Shylockról, meg hogy a zsidóság majd elillan a gyermektelen jólét retortáin, amelyben nyilvánvaló, hogy nem tudhatta, hogy mi történik Auschwitzban 1943 nyarán, de akkor is egy borzalmas beszéd. Én azért nem csak ezt gondolom a Németh Lászlói közéleti eskedés egyetlen kárának, hanem azt a fajta hisztérikus viselkedést, ahogy ő mindig kilép bármilyen közösségből. Lett légyen ez a választ közössége, lett légyen ez bármilyen más közösség, miközben tényleg egy zseniális elme, irtózatos és élete végéig meglévő kíváncsisággal. És természetesen vannak olyan írásai, amelyek máig érdemesek az utánolvasásra, többek között az 56-os forradalom és szabadságharc idején megjelent Emelkedő nemzet, amely egy reális szembenézés azzal, hogy mi volt a Horthy korszak. Nem is véletlenül ezt nem is nagyon hirdetik, reklámozzák a mai hivatalosságban, és amelyben megjelöl egy erkölcsi programot, és amelyben Németh László talán életében először esendőségét bevallja, és azt is, hogy ő, aki akkor még alig 55 éves, hogy ő már egy teljesen más nemzedékhez tartozik, és hogy új remények az az új nemzedékben vannak. Tehát én azt jelezném, hogy összességében múlandó az, amit Németh László mint közéleti irodalmat megalkotott, bár ebben nem vagyok biztos, mert mindig találnak benne aktualitást, de azért vannak nagyon érdekes dolgai, és ugyanide tartozik a Sznobok és Parasztok című rövidírás is. Nem azért, mert bármifajta eredetiség lenne abban a dilemmának a megfogalmazásában, hogy a provincializmus és az eredeti eskedés tönkreteszi az egészséges önérzetet, vagy az egészséges kollektív identitást kialakítását gátolja, hanem azért, mert éppenséggel ő fogalmazza meg. Tehát egy rendkívül bonyolult és elgondolkoztató, bukásaiban és kudarcaiban is tanulságos pálya, de ismétlem, árnyékot vet az a fajta ambíció, amiben ő a nemzet vált össze szeretett volna lenni, arra, ami valójában volt egy rendkívül érzékeny írói tekintet.
Szeretnék valamit kérdezni tőletek. Ez az Emelkedő nemzet, illetve a mély magyar elgondolás, ez nem ez köszön vissza később a Haza a magasban megfogalmazásban, amit én a Csóri Sándortól rengetegszer hallottam, megolvastam. Nem ez, nem ilyen áthúzódó fogalom ez?
nem, ez inkább Éj és Gyula. És
ez az a magasban az Éj és Gyula,
az Éj és Gyula, és az azt jelenti, hogy a szellemi teljesítmény az a magyarság, és nem az, ami az életben megvalósul. És ezzel egyet lehet érteni. Én abszolút egyet értek vele. Néhány szempontot azért fölvetnék. Az egyik, hogy ez az európai műveltség. Hát igen, de hát ugye azt tanultuk mi, hogy a 30-es évek közepén Németh László, miután a nyugat-európai fejlődés nagyon nem tetszik neki, amiben van is valami, persze, a kelet-európai népekhez fordult, megtanult ezeket a kelet-európai nyelveket, és mindenféle, és ezt ő is állította magáról. És az eszély között van például egy Husz Jánosról, hát írt róla darabot, persze, és azt írja az eszében, amit nem győztem csodálkozni, hogy hát bizony a csehek, hát micsoda mulasztás a részükről, hogy soha senki Csehországban szerző közül nem írt Husz Jánosról darabot, ő az első. Na most én magam olvastam négyet, de akkor elkezdtem utána, van vagy 20, csak éppen nem olvasta őket. Na most kétségeim támadtak, hogy ő mennyire tanulta meg ezeket a nyelveket, nem kötelező, hát nem kell egy nyelv se, hogyha valaki nagy író, szóval nem kötelező. És hát az a helyzet, hogy a 40-es évek végén, 50-es évek elején Németh László nagyon-nagyon sokat fordított oroszból. Legalábbis ott van az ő neve. Na most ezek a fordítások borzalmasan rosszak. Már elnézést kérek, de hát süketek. A Boris Godunovot, amikor a 80-as években Kaposvárot játszottuk, akkor én könyörögtem a Babarcinak, hogy csináljunk, vagy valakivel, akárkivel csináltassunk egy új fordítást, mert játszhatatlan, Németh László fordítás. Nem lehet hozzányúlni még. Hála Istennek azóta Térei Jánosnak van egy nagyon szép fordítása. Azóta játszható a Boris Godunov, ami egy óriási remek mű, Puskin. Nem tudott a Térei oroszul, nem kell oroszul tudni, nyers fordításból is meg lehet csinálni. Na most, hát az Anna Karenina meg ilyen, hát ezek változatlanul Németh László fordításába hozzáférhetőek, és nagyon rosszak. Ugyanis azt csinálta a hatalom, hogy betiltotta Németh Lászlót, hadd szorongjon egy kicsit, de közben meg nyersfordítást készítettek. Ezzel, azzal, amazzal, néhányat ismertem közülük, a nyersfordítók közül, és akkor a Németh László megkapta, belekaristolt valamit, és kiadták. És attól függően, hogy milyen volt a nyersfordítás, olyan lett az, ami megjelent. Hát ma már azért vannak olyan ilyen régi fordítások, amelyeket újrafordítottak. Mindent újra kell fordítani. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy megélhetést biztosítottak a betiltott népi, vagy nem tudom milyen szerzőknek, már a Rákosi korszakban és utána is. Ez volt a módja, hogy látszólag ki vannak átkozva, de valójában életbe tartják őket, és bármikor elő lehet őket húzni. Elő lehetett húzni Németh Lászlót, mert elment a Szovjetunióba, és dicsőítő könyvet írt a Szovjetunióról.
Ja, én már miközben beszéltél, már azt gondoltam, hogy oké, akkor értem, hogy miért kapott szovjet kitüntetést, mert kapott. Egyébként egy szovjetunióbeli útja után, de akkor itt nem csak a fordításokért, hanem jó, majd erről beszélünk. Minden esetre kiadták oroszul az égető esztert, ezt én a saját szememmel láttam, tehát a Németh Lászlóban valami, akkor nagyon csodálkoztam ezen a dolgon, nem tudtam, hogy mit akarnak ezzel, de valószínűleg olyan kis példányszámban jelent meg, hogy nem volt fontos.
Nem biztos, hát akkor még milliós példányszámok voltak a Szovjetunióban.
Végető esztert annyira falták volna a szovjet olvasók?
Nem, egyszerűen, amit kiadtak, azt elolvasták, tömegek olvasták. Ja,
értem. Pali?
Dicsőítette a Szovjetuniót, én ezt árnyalnám. Valóban elment a Szovjetunióba, és valóban kevés dolog tehetett rosszabbat az ő megítélésének, mint ez a szovjetunióbeli út. Azért azt tegyük, vagy azt tegyük hozzá, hogy ez 59 szeptemberében volt, tehát 3 éven keresztül próbálták őt is puhítani, mire megpuhították. És ilyen értelemben én azért nem gondolom, hogy ő kollaboránssá lett volna, bár tényleg amikor a magyar ifjúság jövőjéről szóló eszéjét leírja, és azt mondja, hogy egy tupójev ablakából nézni a világot, akkor az embernek tényleg kényelmetlen érzése van. De hát azért nagyon sokan bátorították erre az útra. Elsősorban, aki mindent megtett azért, hogy ez az út létrejöjjön, az Király István volt, az irodalom történész, aki egyébként el is kísérte erre az útra. És Németh Lászlónak igenis voltak erkölcsi dilemmái arról, hogy elmenjen, és mit csináljon ott. És az is biztos, hogy azok az írásai, amelyek Moszkvába jelentek meg, hát azokat természetesen a cenzúra itt-ott icipicit megfordította, megidomította, hogy máshogy nézzen ki, vagy kedvezőbben nézzen ki, és ezzel kapcsolatban a szerzőnek semmifajta lehetősége nem volt, illetve az volt, hogy nem hajtott végre például a Magyar Műhely című kötetben olyan dolgokat, amelyeket tőle elvártak. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy ez egy olyan dolog, hogy volt, aki nem ment el a Szovjetunióba. De megint azt mondom, hogy Németh László, ő egyébként a jövőt látta a Szovjetunióban, nem kritikátlanul, hanem a szocializmusban. És ez itt a legfontosabb pont szerintem. Tehát Németh László baloldali volt. Németh László szocialista volt. Az 56-os forradalom idején is azt írja, hogy nincs visszatérés. Senki ne kívánjon kapitalizmus, senki ne próbálja megsemmisíteni azt, ami megvalósult és jó a szocialisztikus elgondolásokból. Nehéz ügy ez, de Németh Lászlót alig ha lehet ideológiai alapján másként tartani társadalompolitikai elképzeléseiben, mint szocialistának, mint baloldalinak, mint olyannak, aki egy nagy emancipációs programot képvisel. Természetesen képviseli a saját korlátai között. Hát azért ne felejtsük el, tehát ő egy úri gyerek. Ő egy középiskolai tanárnak, és egy gentry anyának a gyermeke, aki a szilasbalhási rokonok között éles szemével figyeli meg, hogy él a rokon gazdagparasztság, és hogy él a gazdagparasztság alatt emeletekkel, vagy hát világokkal lejjebb, mondjuk a summás, vagy éppen az uradalmi kiszolgáltatott mezőgazdasági munkásság. Tehát bizonyos értelemben, mint ahogy Marxnál, mint ahogy Lukács Györgynél, ez az emancipáció, ez egy fikció. Nem a saját sorsból következik, mint mondjuk Illyés Gyulánál, Veres Péternél, Szabó Pálnál, vagy éppen Sinka Istvánnál, vagy Kassák Lajosnál, akik valóban a mélyből jöttek, akiknek nem egy művelt család, nem egy könyvekkel kipárnázott indítószoba volt az eszmélődésnek a kerete. Hát Németh Lászlónál nyilvánvaló, hogy a parasztdemokrácia, kert Magyarország, az egyfajta elképzelés, egyfajta konstrukció. Ebbe, én azt gondolom, hogy ebbe bizonyos értelemben logikusan illik bele a szovjetunióbeli út is, amely mondom nem egy kritikátlan dicsőítés, miközben természetesen lehet mondani, hogy bizonyos mértékben kollaboránsá lett. De csak bizonyos értelemben. De ki nem lett azzá? És ezáltal még lettek olyanok, akik nem lettek azzá. Egy Hambas Béla soha nem lett azzá. De mondjuk vegyük például Déri Tibort. Ő is megkötötte a különbékéjét, és írt remek műveket azután, hogy megkötötte a különbékéjét. Önmagában az, hogy valaki milyen álláspontot valósít meg, vagy vegyük Márait, aki rácsapja az ajtót New Yorkban Illyés Gyulára, akivel a 20-as években közös baloldali múltból indulnak. Kinek van igaza? Ezt Ezt így ebben a formában én azt érzem nehéz most megítélni.
De azt mondtad, hogy van az embernek egy kínos érzése, amikor azt olvassa Németh Lászlónál, hogy a Tupoljevből kinéz. De az is egy kínos érzés, hogy valaki 1957-ben Kossuth díjat kap, azért ezt meg kell mondanom. Biztos.
Kodály Zoltán például Kossuth díjat kapott, és nem is tudom, a hanyadikat kapta 57-ben, a másodikat vagy a harmadikat.
Hát ez
egy nehéz ügy.
Igen.
Szabó Lőrinc is 57-ben kapott Kossuth díjat.
Meg is halt gyorsan.
Nem a Kossuth díjban, hanem a üdőrákban.
Igen. Teljesen egyetértek, hogy Németh László szocialista. Ebben teljesen egyetértünk, de annyira sok is szocialisták. Már bocsánat. Tehát amikor a nyilas gazdasági szakemberekből kommunista szakemberek lesznek 45 után, és vezetők, az nem véletlen, ugyanis a kommunisták és a nyilasok ugyanúgy az államosítást hirdették, és a magántulajdon eltörlését, és van érintkezési pont. Na most az, hogy egy ilyen harmadik utas nemzeti szocializmust képzel el ideálisan Németh László, ez teljesen igaz. De ebből nem következik a fai szemléletnek a megjelenése. Hát a nyilasoknál persze. Még a kommunistáknál is, mert mélységesen bele van építve a munkásmozgalomba a faji kérdés, de ez más, ez le van tagadva. De itt nem az ideológia az érdekes, hanem ahogy abból mi hat. És nem a szocializmus hatott, hanem a mély magyar, híg magyar, meg zsidó. Tehát ami tovább él, az a kártékony része a dolognak, az sajnálatos, ez nem úgy Németh László hibája, de hát valami olyat mondott ki, ami tönkreteszi a magyar nemzeti létet a mai napig. Na most, amikor nagyon nagy írónak mondom, mert az, akkor sajnos nem az él tovább, mert senki nem olvassa az irodalmat, hanem csak az ideológiai téziseket mondjuk fél oldalban összefoglalható mennyiségben bocsátják rá, mint mérget újra meg újra a magyarságra. Na most ezért nagyon kell vigyáznia a szegény írónak, vagy aki egy ideig föl van kapva, meg divatos, hogy mit csinál. És azért Németh László nem vigyázott. Na most hozzá kell tennem persze, hogy vannak jobb darabjai, amelyek magánéletiek. Én véletlenül ez csak azért mondom, mert furcsa volt, és hadd ossza meg a hallgatóval. Életem első színi kritikáját a Papucshőz című Németh László darabról írtam, és hát akkor még nagyon meg voltam ijedve, és bekérezkedtem próbára. És egy főpróbára mentem be, Lengyel György nagyon kedvesen fogadott, akkor még nem tudta, hogy ugyanaz volt a magyar tanárunk 10 év különbséggel. És ott ült Németh László és a felesége, meg én. És hát be is mutattak. Riadt volt szegény Németh László, meg a színház idegenül ültek ottan a próbán. Nagyszerű színészek voltak az előadásban, ez kevés szereplős, Pécsi Sándorról kellett nekem portrét írnom, és nem rossz darab a Papucshős például. Tehát ahol ő megszabadult ettől a kényszertől, hogy nagy embert, meg a haladást ábrázolja, meg ott még darabba is tudott volna érvényeset alkotni, csak sajnos a közeg mindig elviszi ezeket a tulajdonképpen nagyon nagy írókat a rossz irányba, az ideológikus irányba, az emberi irány helyett. Tehát ez a probléma. Na most hozzá kell tennem, hogy nagyon döbbenetesek azok az esszéi, amelyek a magas vérnyomásáról szólnak. Hát ő orvos is volt, fogorvos is volt, és hát nagyon figyelte magát, és analizálta magát, meg az egészségi helyzetét. És irtózatosan magas volt a vérnyomása, 240-250, amin elképedtem. Hát és akkor nem volt még vérnyomás csillapító gyógyszer. Na most a magam életéből tudom, hogy amikor magas az ember vérnyomása, akkor iszonyatosan gyűlöli a világot, tehát csak a negatív gondolatok jutnak az eszébe. Úgy látszik, az oxigén annyira kevés, hogy a pozitívum nem juthat az ember eszébe, és nem tud alkotni. És hogy ő évtizedekig élt ezzel a betegséggel. Borzalmas tulajdonképpen, és csoda, hogy azért közben tudott dolgozni egyáltalán.
Na most, amit említettél, hogy a szocialisztikus gondolat meg a fajiság nem föltétlenül kell, hogy megjelenjen. Hát itt visszautalva a kisebbségben, hogy ami a második világháború alatti történéseket illeti, amire ő reagál, azt mondja, hogy itt most az önmegőrzés ideje jön el, és amit ír, azt tulajdonképpen Szabó Dezsőtől veszi át állítólag.
Ez a pontosan.
Fai és szociális érdekeink egybeesnek. Ez ugye, hát mondható egyébként egy nyilas álláspontnak is, azt mondja, hát szegény zsidókat a törvények leválasztják, a német asszimilások disszimilálnak, visszatalálnak Hitlerhez, már megint kisebbségben vagyunk, tényleg itt maradtunk egyedül szegény magyarok. Pali?
Szerintem egy kulcsmomentumra világítottál rá. Én nem a nyilasokat emlegetném, bár Gyurinak teljesen igazat tudok abban, hogy katasztrofális hatása tud lenni egy ilyen dolognak. Nem véletlenül ugye Zelk Zoltán, akit bújtatott a vészkorszakban Németh László, és olvasgatta közben bezártságában a könyveit, azt mondta, hogy hát hú, ennek a Lacinak azért volt némi felelőssége abban, hogy most itt kell bújtatni engem, de hogy és ebben én teljesen egyetértek. De a kiinduló pont Szabó Dezső. Szabó Dezsőnek az az írtózatos hatása, ami számomra továbbra is érthetetlen, de ma is hat. Szabó Dezső volt az, aki először megfogalmazta, és pedig a Nyugat lapjain, tehát a Nyugat folyóiratban, hogy a magyarságnak át kell térni a szocializmusra. A jövő ideológiája az a szocializmus, és egy igazi magyar szocializmust kell létrehozni. Ekkor még nem volt sehol Mussolini, nem volt még sehol Hitler, és aztán Szabó Dezső 1919 után ez mindent átható orákulummá lett. Szinte mindenkivel összeveszett, de ettől függetlenül évtizedeken keresztül egészen 60-as évekig Szabó Dezsőnek volt a legnagyobb hatása a magyar értelmiségi gondolkodása. Németh Lászlóra kitüntetően, tehát azért gyűlölte például Németh László, legalább annyira gyűlölte Szekfü Gyulát, a katolicizmust, a Habsburg dolgokat, és ez a hatás egyébként tovább gyűrűzött Bíbó Istvánra. Maga az a kifejezés, hogy hamis realizmus, az egy Szabó Dezsőtől ihletett kifejezés, amely egyébként kizárja azokat a magyarságból, illetve katasztrófába vezető utat jelöl ki számunkra, akik nem a népi, a mély magyar úton indultak el. Bíbónak a későbbi pályája ezen nem változtat, hogy ő maga is, Németh Lászlón keresztül ráadásul, Szabó Dezsői ihletettségű. Tehát ez a szocializmus és nemzetkultusz, ez Magyarországon Németh László, illetve a népíróknál, és ez egyébként még bizonyos értelemben magát I.S. Gyulát is birtokba vette, bár szerintem őnál ez csak időnként alkalmi és opportunista dolog volt. Szóval ez Szabó Dezsői indítatású. És olyannyira, és megint visszatérnék erre a kollaboráció kérdésére. Tehát 45-ben Révaiék keresték Németh Lászlót. Szerették volna megtenni, annyira hiányzott ugye a legitimáció a moszkoviták számára, hogy kitalálták ezt a marxizmus és népiség nászát, nem Kumbélát, hát akit ugye Sztálin eltakarított az útból, hanem Kossuthot, Petőfit vették a lobogóra, és egyfajta plebejus nacionalizmust szerettek volna a sztálinizmus hazai zászlójára írni. Ebben Németh László, és pontosan, amit Gyuri is mondott, Németh Lászlónak ez a hatalmas befolyása a fiatal értelmiségre segített volna. Németh László először 45-ben nemet mondott. A hallgatás ezért jutott neki. És bizonyos értelemben az, hogy őt nem bántották jobban, az pont azért alakult így, mert bizonyos embereket nem bántottak. Nem minden egyházi vezetőt csuktak le, hiába tekintették ellenségnek, és Németh Lászlóhoz sem nyúltak nagyon durván, mert úgy érezték, hogy akkor túlmentek volna minden határon. Pontosan ezért volt nagy siker az 59-es szovjetunióbeli út. És megint megér kell érteni. 56-ban szinte mindenki fellelkesült. Németh László egyébként be is ismeri, hogy nem láttuk előre, hogy mi lesz. Nem láttuk azt, hogy a nemzet ennyire felemelkedett erkölcsileg, mi nem jósoltuk meg magyar írók. Tehát a saját váteszi programját is egyébként ezáltal kétségbe vonja. Na most az 56-os forradalom leverése után, és annak a különbékének a megkötése után, ami ugye ebben a mindent átható, szorongó, stb. Hát olvassák a kedves hallgatók a tavaszi tárlatot, tehát hogy nekem is a párom most olvasta el. Tehát meg lehet érteni azt a hirtelen változást, ami mondjuk az 56 őszi hát nagy lelkesedést, aztán az azt követő évtizedek nagy beletörődésévé, privatizációjává teszi. Na most egy nagy író, mint Németh László nem tudott, és nem is akart privatizálódni, hanem megpróbálta azt, amit egész életében csinált, valahogy továbbvinni. És én ezekhez kötöm ezeket a dolgokat, de amit Sándor mondtál, hát az tökéletesen áll. Itt minden rossznak az eleje szerintem Szabó Dezső, aki maga is írtózatos tehetség, de olyan hatással van, hogy amit ma már nem is tudunk megérteni, és a mai hivatalosságban már nem Szabó Dezső szerepel egyébként, hanem Tormai Cécil, tehát hogy el is tűnik az a fajta plebejus kiindulás, ami az egyébként szintén nem plebejus származású Szabó Dezsőt, Németh Lászlónát, egyébként Bibó Istvánig, vagy éppen Csóri Sándorig vezeti. Egyébként én nem, nekem például ez a szocializmus idegen, mindig azt éreztem, hogy Németh László olyan utópiákat erőltet, amelyeknek nincs jövőjük. De azért olyan kritikákat kimond, amelyeket mások nem mondtak ki. Hát például azt, hogy Trianon minden katasztrófája ellenére lehetőség lett volna a magyarság számára. A magyarok Romániában eszéjét, ha ma közölnénk, hát nem is tudom, hogy egyes portálok mit írnának, hogyha nem írnák oda a szerzőjét ennek az eszének. Tehát van egy nagyon kemény kritika például a revizionizmus felé, és van természetesen egy utopisztikus gondolat a tejtestvériségről, a balkáni népekkel. Egyetértek azzal is, hogy szertelen és hiányos volt ilyen értelemben Németh László műveltsége, de azért figyelmeztetném, hogy Gyurit, hogy nem mindenki lehet ebben az országban Spiró György, tehát nem mindenkinek lehet ekkora áttekintése, ahogy nincs mondjuk Csehországban sem mondjuk a magyar irodalomról ekkora áttekintés. Tehát egy picit úgy érzem, hogy szigorú Németh László műveltségbeli hiányaival szemben. Azzal meg szintén egyetértek, hogy nem ő volt a műfordító királya, de ő mindig is rabságnak tekintette, ezt te is mondta. Ő nem akart, soha nem akart, csak kényszerből lett foglalkozott műfordítással. Értem. És még egy dolgot elmondanék, bocsánat, ez pedig az, hogy ezért Németh László érzékenységét jelzi a Pilinszky Jánossal való barátsága. És van egy gyönyörű négy soros a Pilinszkynek, ami ugye ez szintén 1959-ben jelent meg, ez az Ama kései. Ama kései tékozó remény, az utolsó már nem a földet lakja, mint viharokra emelt nyár derű, felköltözik a halálos magasba. szerintem egy idealisztikus, de nagyon vigasztaló jellemzése a német lászlói őv nagyságának és tragédiájának is.
Gyuri? Hát igen, szerintem rejtélyes. A Szabó Dezsőnél is rejtélyes. Erről beszéltünk róla szólván, hogy a feltámadás Makucskán, hát az remek mű, ugye? És közben meg és irtozatosan rossz dolgokat és kártékony dolgokat itt. De a Németh Lászlónak az iszonya az nagyobb mű, mint a feltámadás Makucskán. Ugyanis, hát Isten bocsássa meg nekem, könnyebb vígjátékot, hanem könnyebb paródiát írni, mint súlyos tragédiát. Valahogy más műfaj. És ez az iszony, ez egy nagyon-nagyon súlyos és hibátlan. Tehát, hogyha valaki Németh Lászlót akar olvasni, az iszonyt olvassa el, nem olyan hosszú. És az összes többi, és ami azt illeti, hogy a magyar nép, meg a munkás mozgalom, meg a paraszti mozgalmok, meg ki honnan származik, hát úgy gondolom, hogy a kommunisták azért tartották talomba Németh Lászlót, és nem is egészen hiába. Mert az volt a meggyőződésük, hogy a magyarok fasiszta nemzet. Ezt kimondták. Révai is kimondta, meg még jó páran kimondták. És úgy gondolták, hogy a fasiszták közül kell nekik valakiket lepénzelniük, hogy itt valamilyen ideológiai uralomra tegyenek szert. Na most ez alapvető hamisítás és hazugság. Ugyanis, hát persze, mindenütt voltak fasiszták, nácik, a világ is tele van velük, akárhol, Amerikában is. De ez egy nyomorult és sokszorosan megalázott nép volt, mint Kelet-Európában általában. És az nem igaz, amit ezek próbáltak ebből kihozni, se jobb oldalról, se bal oldalról. És erre kéne, vagy kellett volna vigyázniuk. És József Attila például tudott vigyázni, akit olyan csúnyán levágott a Németh László. De hát erről is beszéltünk már.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.